14. fejezet. Tavasszal meghalt Beethoven. A fiú mély meghatottsággal gyászolta, és minden lapot megvásárolt, amelyben találhatott róla valamit. Az életrajzokból azt állapította meg, hogy abban az időben, amikor az ő feledhetetlen bécsi hangversenye lezajlott, Beethoven a 9. komponálta. A 9. hangjai közül jött el az ő hangversenyére, a 9. hangulatában csókolta őt meg, és a 9. ment haza a hangversenyről. A halál gondolata most sokat foglalkoztatta a fiút. Vallásos olvasmányai minduntalan a halálra figyelmeztették, zaklatott idegei pedig nem idegenkedtek az elmúlás megnyugtató fogalmától. Az öngyilkosság ötlete nem egyszer megfordult a fejében, de mivel ezt bűnnek tudta, az ilyen gondolatokat elhessegette magától. A halálhoz azonban közel maradt. Szerette a gyászt, a gyászmisék muzsikájának beteges gyönyörűséggel adta oda magát, és a temetéssel találkozott a közelség és otthonosság érzete támad benne. Az embereket kerülte. Csak a műebb palotába ment át olykor Erárdékhoz, Reichához járt el rendesen az elméleti órákra, a pupos Lídiával zongorázgatott négykezest, és minden héten hosszú látogatást tett gyóntatójánál. Apjával naphosszat alig váltott egy szót is. Az egyházi pályára való vágyódását nem merte többé előhozni. Apja sem beszélt róla. Úgy éltek egymás mellett, mint a fegyverszünetet kötött ellenségek. Májusban megint elutaztak Londonba. Ez már harmadik angliai útjuk volt. A régi helyen szálltak meg, a régi ismerősökkel találkoztak, minden a megszokott módon történt. Londoni hangverseny, kritikák, manchesteri út, napi 6 óra gyakorlat. És a párizsi templomok nagyon hiányoztak. A gyóntató is. Lelki atya tanácsára felkeresett ugyan egy katolikus lelkész, de ez nem volt az igazi. A párizsi abbé már úgy ismerte a lelkét, mint a nyitott könyvet. Ennek hosszasan kellett problémáit megmagyarázni. Gyónt, mert vallása parancsolta, és mert vallási rajongásában szomjazott a bűnbánat gyönyörűsége után, de ebben a londoni gyónásban olyan idegenül érezte magát, mintha a más ruháját öltötte volna magára. 3 hónapot töltöttek Londonban. A 3 hónap alatt minden nap gyengébbnek és kimerültebbnek érezte magát. Mivel apja eltiltotta a túl sok vallási gyakorlattól, az éjszakából lopta el az órákat. Amikor apja elaludt, akkor óvatosan felkelt, és a sötétben elkezdett imádkozni. Órákon keresztül suttogta a feladott imákat, kimerülten omlott az ágyba, de a hús kísértései mostanában dühös erővel támadták meg álmait. Lázasan hánykolódott forró ágyában, kélyesen csikorgatta a fogait az álom tilos és borzasztó gyönyörei között, aztán kétségbeesve ébredt fel, és megint csak imádkozni kezdett. Így teltek el éjszakái vad tusában, titkos virrasztásban. Reggel rendesen elszédült, mikor az ágyból kilépve talpra akart állani. Támolygott és meg kellett kapaszkodnia. Napközben is gyakran elszédült. Arca és keze mindig feltűnően forró volt. Fejfájások kínozták, és feltűnően fogyott. Sovány volt mindig, de most éppenséggel csak csont és bőr maradt rajta. Szem alatt vastag, sötét karikák ástak árkot. Idegessége most már annyira elhatalmasodott rajta, hogy jelentéktelen apróságokon sírva fakadt. Atya többször is orvost hivatott hozzá, és az orvos folyton csak azt hajtogatta, hogy a fiú egyék sokat, pihenjen, ne izgassa magát, és lehetőleg töltsön 1-2 hetet tengeri fürdőn. Bolonyba mentek megint. Az Apa már Londonban panaszkodott, hogy nem érzi jól magát, de erre nem lehetett sokat adni, mert Liszt Ádám állandóan az egészségével foglalkozott, és a legkülönbözőbb tüneteket figyelte meg magán, amelyek rendesen vaklármának bizonyultak. Most azonban meglátszott rajta, hogy komolyan beteg. A fiú egészsége miatt mentek Boulogne-ba, és az apa esett ágynak. Erős gyomorrontásnak látszott a dolog, de remélni lehetett, hogy néhány nap alatt, hát majd csak rendbe jön az apa. De nem jött helyre. Minden nap láza volt, és a láz csökönyösen emelkedett. A bolonyi orvos, akit már első nap elhívattak, fejét kezdte csóválni. A beteg hasa erősen megpuffadt, testén itt-ott kis piros foltok jelentkeztek, sokat köhögött és krákogott. Mindig fájlalta a fejét, és szuszogva lihegett az erős láztól. Végre már állandóan 41 fokos láza volt. Eszméletét azonban nem vesztette el, és nem beszélt félre, de amit beszélt, az olyan volt, mint a becsípett ember beszéde. Fiát mindig maga mellett akarta látni, és bár nehezére esett a szó, folyton beszélni kívánt hozzá. Mindig a gyerek csecsemő éveire tért rá, és azoknak emlékeit mesélgette. Amikor születtél, az az üstökös esztendeje volt. 1811-ben jött az üstökös. Mi is láttuk anyáddal. Szép csillag volt, hosszú, fényes üstök húzódott utána, mint valami fátyol. A falubeliek között elkezdték híresztelni, hogy itt a világ vége. Emlékszel az öreg Hotmeyer nére? Nem. Persze nem is emlékezhet el, másfél éves voltál, amikor meghalt. Hotmeyerné biztosra vette, hogy itt a világ vége. Lefeküdt az ágyba, és megtakarított pénzét belevarta az ingébe. De hiába jött az üstökös, nem lett vége a világnak. Ő elaludt egész rendesen, és mikor másnap felébredt, meg volt győződve, hogy a mennyországban van. Sokat nevettünk rajta. Az üstökösnek nagyon örültünk, mert anyád akkor várta, hogy megszülesse, és úgy képzelte, hogy a jóisten ezzel az üstökössel ad nekünk jelet, hogy valami igen nagyszerű gyerekünk fog születni. Jaj, de éhes vagyok, úgy szeretnék egy karék kenyeret enni. A tejet már nagyon utálom. Nem szabad, papa, az orvos megtiltotta, csak tejet szabad. Adjak tejet, nem kell, nem, utálom. Emlékszel a doborjáni kútra az udvarunkon? Emlékszem. 4 hónappal a te születésed előtt anyád beleesett a kútba. Elkorhat valami deszka és beszakadt alatta. Ő leesett a vízbe. Szerencsére voltak ott emberek éppen, és a víz is csak hónaig ért neki. Létrát hoztak, ledobták a kútba, anyád csuromvizesen kijött. Nem lett a világon semmi baja, még csak meg se fázott, hiszen júniusban történt a dolog. Akkor is azt mondtuk, hogy ez a gyerek aztán igazán a szerencse gyereke lesz. Jaj, mégis adjál egy pohár tejet. Megitta a tejet, lihegve pihent egy negyed órát, és újra kezdte a régi emlékeket. Pedig most már az orvos is azt ajánlotta, hogy beszéljen mennél kevesebbet, mert kimeríti testi erejét. Állapota pedig nem olyan, hogy könnyen lehetne venni. A láz nem akart alább hagyni, a beteg szemlátomást fogyott, arca ijesztően elvékonyodott, és mivel nem borotválkozott rendesen, őszes borosta ütött ki rajta. Hirtelen vénemberré változott a betegágyban. Augusztus 10-e táján jöttek Boulogne-ba, és augusztus 24-én reggel az apa már csak alig hallható hangon tudott beszélni. Érzem, fiacskám, hogy komolyan beteg vagyok. azt hiszem jó volna írni anyádnak. Esetleg el kell jönnie, hogy ápolhassam. Viszont az sem jó, hogyha ok nélkül megriasztjuk. Majd meglátjuk, mit mond az orvos. Az orvos eljött a szokott reggeli órában, megvizsgálta a beteget és mondott néhány megnyugtató szót. De mikor távozott, titokban intett a fiúnak, hogy jöjjön ki utána. Bekövetkezett, amitől tartottam, mondott a folyosón, a papa betegsége minden jel szerint hagymáz. Felgyógyulása nincs kizárva, de súlyos bodástól is lehet tartani. Mit gondol, doktor úr, írjak anyámnak? Minden esetre a helyzet elég súlyos. Délután újra eljövök. A fiú visszament, azonnal meglátta apja arcán a nagybeteg gyanakvó kutató kíváncsiságát. Beszéltél kint az orvossal? Csak egy pár szót, azt mondta, hogy a betegség igen komoly, de meg fog gyógyulni, ha vigyáz magára. Úgy? Hát mégiscsak írjál anyádnak. Igenis, úgyis megyek a patikába, a levelet majd megírom a postán. Nem, itt írd meg. Most olvasni akarom, amit írsz. A fiú engedelmesen leült írni. Németül. Apjával már régóta csak franciául beszéltek. Úgy megszokták, hogy otthon is ezt a nyelvet használták. De anyjának a hajdani otthon régi nyelvén szokott írni. Erősen tűnődött, hogyan írja meg ezt a levelet. Anyját nem akarta megrémíteni, apját sem akarta izgatni, viszont a helyzet súlyosságát valahogyan mégis közölnie kellett. Boulogne, 1827. augusztus 24. Legjobb asszony anyám. E pillanatban, amikor ezeket a sorokat írom, nagyon aggódom apáért. Mikor megjött, már nem jól érezte magát, és ma azt mondta nekem az orvos, hogy felpillantott apjára, az közben elaludt, hogy a dolog veszedelmessé válhatik. Apám arra kéri, ne veszíts el bátorságát, ő maga nagyon betegnek érzi magát, és ezért íratja most velem ezt a levelet, hogy magának esetleg Franciaországba kell jönnie. De azt hiszi, hogy ezzel pár napig még várhatunk, és azt mondta nekem, ha majd bizonyosat tudunk, megírhatod neki. Ezt nem is fogom elmulasztani. Levelét nagy örömmel vette, szívemből köszönöm magának, hogy rólam is megemlékezett benne. 3-4 napon belül okvetlenül írok, éjjel boldogul sokszor öleljük, most nagyon sietek, F. Liszt. Gyorsan megcímezte a levelet, behívta Lucient, a szálló kis fekete szobalányát, hogy maradjon a beteg mellett, és elszaladt patikába postára. Mikor visszajött, apja még mindig aludt. Csak késő délután ébredt fel, mikor az orvos jött, akkor megint elkezdett beszélni. Ha olyan rosszul lennék, hogy anyádnak ki kell jönni, akkor a pénzt megtalálod a kis bőrtáskában. A kulcsa a kabátom hátsó zsebében van. Bőven elég arra az esetre a pénz, ha sokáig volnék beteg. Te is szoktál félrerakni az anyádnak pénzt, mint láttam. Nagyon helyes. Anyád minden jót megérdemelt tőled, mert igazán jó anya. Amikor egészen kicsi voltál, valami különös görcseid voltak. Több ízben azt hittük, hogy meg fogsz halni. Egyszer már megrendeltem a koporsót is. Anyád olyan volt, mint az őrült, hangosan ordítozott és a haját tépte. A szomszédok mind összeszaladtak. Akkor még Pomogyon laktunk. Pomogyon? Hát én Pomogyon születtem? Nem. Te Doborjánban születtél, de csecsemő korodban rövid időre Pomogyra helyeztek engem. Aztán visszajöttünk Doborjánba. Sőt, egy darabig Boldog asszonyban is laktunk, te arra sem emlékezhetel. Nem, én csak Doborjánra emlékszem. Persze ebben a sok jövés menésben kaptad a mocsárlázat is. a fertőtó közel van oda. Szent Isten, hogy anyád mennyit kínlódott veled. Sokkal többet voltál beteg, mint egészséges. Akkor is meghűltél csúnyán, mikor elvittelek a kismartoni kastélyba, és a hercegnő neked adta a Haydn albumot. Miféle Haydn albumot? Nem emlékszem, a hercegnőre sem emlékszem. Hát hogy, de 4 éves korodban zongoráztál a hercegnő előtt, és ő neked adta a Haydn emlékkönyvét, amelyikbe Haydn minden ismerősével beiratott valamit. Nagy érték volna, ha megvolna. Valahogyan elhányódott, sohasem találtuk meg. Nehezen beszélt már. A szavak köz szüneteket tartott, és erősen lihegett. Szemét félig lehunyta, elszunnyadt 10 percre, majd megint felrezzent, és rohamosan fogyott. Senki sem ismert volna rá, aki most meglátja. Amikor tiszta ágyneműt tettek alája, a fiú rémülten pillantotta meg combjait. Nem voltak vastagabbak már, mint az ő felső karja. Másnap még rosszabbul lett. Az orvos közölte, a fiúval ott számolnia kell a legsúlyosabb életveszedelemmel. A beteg most már alig beszélt, szemét is ritkán nyitotta ki. Keze gyönge volt ahhoz, hogy a teljes poharat tartsa, úgy kellett megitatni. Láza felszökött 41,5 fokra. A fiú most már tudta, hogy apja meg fog halni. Érezte, hogy ezt meg kellene írnia anyjának, de olyan borzasztónak találta ezt a feladatot, hogy nem tudta rászánni magát. Csak ült a beteg mellett a széken, és nézte. Élet és halál megfejthetetlen titkáról tűnődött magában, aztán imádkozott. Most már imádkozhatott kedvére akármennyit, az utolsó óráit élő apja nem akadályozta többé. Ha már elfáradt az imában, megint csak nézte a kiserket szakállú, eltorzult, gyereknyi nagyságúra aszott beteget. Tétova gondolatai a jövőt kutatták, hogyan fog élni kettesben anyjával. De azonnal mélyen megbánta ezeket a gondolatokat. Bűnös szeretetlenségnek ítélte, hogy képes leszámolni apja halálával. Az utolsó napon, augusztus 28-án Liszt Ádám már alig mondott 1-2 értelmes szót. Azt lehetett volna hinni, hogy eszméletlen, de íme keze gyenge mozdulatával jelezte, hogy szólni akar. A fiú odahajolt. Mondani akar valamit, papa? A haldokló alig mozgó ajakkal, alig hallhatóan suttogta. Franci, nagyon féltelek a nőktől. A fiú iszonyodva nézett rá, szíveverése is elállt. Hát ez az ember tudott az ő borzasztó lelki viaskodásairól. Hiszen ő tiszta maradt, és apjának ezt tudnia kellett. Honnan vette hát, hogy őt félteni kell? A haldokló apa aggodalma az ő lelkének legkeservesebb gyötrelmeire világított rá. Csak nézte a haldoklót, aki sokáig olyan idegennek hitte magát, és akiről most kitűnik, hogy mélyen belelátott fia magányos titkaiba. Ezek voltak az apa utolsó értelmes szavai. Ezután csak mosolygott olykor, de értelem nélkül, kivehetetlenül. Az orvos eljött, megnézte a bizonyára eszméletlen ember érverését, és így szólt, 1-2 órája van még. Aztán megköszörülte a torkát, és kibökte, a számlámat mikor rendezhetjük? Amikor parancsolja, szólt a fiú könnyes szemmel, holnap talán majd teszem tiszteletemet. Az orvos elment. Ő visszaült az ágy mellé a székre, nézte a haldoklót, és imádkozott. Kívülről a bolonyi hétköznapi élet vidám eleven zsivaja hallatszott be. Erősen sütött a nap. Ő csak sírt és imádkozott. Felkelt a székről, és térdre ereszkedett az ágy mellett. Homlokát az ágy szélére támasztotta, mellét rázta a sírás, imádkozott sokáig, sokáig. Ekkor felpillantott, és irtózatos rémülettel ugrott talpra. Az apa tágra nyitott szemmel bámult a semmibe, szája pedig el volt tátva, mintha valami ordítás akadt volna a torkán. Olyan szörnyű volt így, hogy a fiú rettegve hátrált az ajtóig, és úgy ugrott ki a szobából, mintha menekülne. Becsapta az ajtót, és reketten elkiáltotta magát. Lucien! A szobalány előjött, mindent megértett rögtön. Meghalt. Ó, szegény fiú, mennyire sajnálom. Részvéttel, szeretettel átölelte a síró fiú vállát. Magához szorította vigasztalóan. Aztán benyitott a szobába, ahol a halott feküdt. A folyosón pedig a fiú ököllel kezdte ütni a saját fejét. Vadharaggal kíméletlenül nyomorult, mondta magának hitvány. Ilyen pillanatban képes vagy a nő ölelését megérezni, nyomorult, hitvány, aljas. Sírt és öklözte a fejét a folyosón, majd zokogva nekidőlt a falnak és keservesen nyögte. Papa, drága papa.